Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Azt kérjük újra, hogy a mobiltelefonjainkat kapcsoljuk ki, némítsuk le, hogy ne zavarja az ígére való figyelmünket telefonjelzés. Szeretettel hívogatjuk a testvéreket a mai alkalmon túl gyülekezeti alkalmainkra. Az elkövetkezendő héten, kedden délelőtt 10 órakor és este 7 órai kezdettel tartunk bibliaórát, ima közösséggel egybekötve. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket arra az alkalomra, amelyik éppen megfelelőbb a számukra. Azt követően pénteken 9:30 órai kezdettel babamama kör tartunk, majd délután 5 órai kezdettel a konfirmandusokat hívjuk az oktatásra. Szombaton itt a gyülekezetünkben a Titus Hitéleti Alapítvány nyári tábor felkészítőt tart a templomunkban. A gyermekek között szolgál testvérek figyelmébe ajánljuk ezt az alkalmat délelőtt 10 órától. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Úr. Egyúttal köszönjük is a testvérek adományait, amellyel gyülekezetünket, szolgálatunkat támogatták. Ezekből az adományokból él a mi gyülekezetünk. Jó, ha ezt tudjuk, vagy tudatosítjuk is magunkban. Szeretettel emlékeztetem még mindig a testvéreket a személyi jövedelem adónkból levont, vagy a személyi jövedelem levont személyi jövedelem adónk 1+1%-áról rendelkezhetünk. Tegyük ezt meg a Református Egyház és a Békásmegyeri Lakótelep templomépítése alapítvány javára. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünknek őriző pásztora az elkövetkezendő héten is, és adjon nekünk ma itt lelki áldásokat, hogy ő vele telhessen meg a mi szívünk. Most a Heidelbergi KT 19. úrnapjának kérdéseit és feleleteit hallgatjuk meg. A 19. úrnapja kérdéseit és feleleteit Fischer Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk, és ezek a kérdések továbbra is az apostoli hitvallás tételeinek magyarázatát adják nekünk, még mindig a Fiú Istenről, az Úr Jézus Krisztusról vallott tételeket magyarázzuk.
Miért mondod ezt? Ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Mert Krisztus azért ment fel a mennyekbe, hogy ott az ő keresztény egyháza fejének bizonyítsa magát, aki által mindeneket igazgat az Atya. Mit használ nekünk, a mi fejünknek, Krisztusnak ez a dicsősége? Először, hogy szent lelke által mi ránk tagjaira kitölti mennyei ajándékait, továbbá, hogy hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz és megőriz. Micsoda vigasztalásod van abból, hogy Krisztus ismét eljön ítélni eleveneket és holtakat. Az, hogy minden nemű háborúság és üldözet és közepet felemelt fővel várom az égből ugyanazt az ítélőbírót, aki előbb érettem, Isten ítélőszéke elé állott, és róla minden kárhoztatást elvet, hogy ő majd minden ellenségeit és ellenségeimet örök kárhozatra vesse, engem pedig minden ő választottjaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe magához vegyen.
Kedves testvérek, most Zsoltár énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket. Heti Zsoltárunk a 23. Zsoltár, melyet magyarázok is a testvérek előtt, Isten lelkének segítségével. Énekeljük most ezt a Zsoltárt, a 23. Zsoltárunkat mindhárom versével. Az Úr én nékem, őriző pásztorom.
Thank you. nekem az én ellenségim ellen. Asztalt készíthetsz, eledet adsz bőven. Az én fejemet megkened olajjal, és engemet ítadsz teljes pohárral. Jó volt ott kegyességet körülvészen,
testvérekeinkről fennállva imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki felmentél a mennybe, ott is az Atya Isten jobbjára ültél, hogy a mi fejünk legyél, az egyház feje legyél. Magasztalunk téged azért, mert onnan töltött ki ránk szent lelked által mindazokat a mennyei lelki ajándékokat, mindazokat a fizikai dolgokat, amelyekre igencsak szükségünk van, nem csak életünkben, hanem halálunkban is. Magasztalunk téged, hogy noha ott ülsz magasan, megemlékezel rólunk, a te megváltottaidról, akiket kegyelemből gyermekeiddé fogadtál. Ezzel a reménységgel állunk most is itt a te szent színed előtt, hogy noha nem láthatunk téged szemeinkkel, te mégis ismersz bennünket, tudsz rólunk, és megemlékezel a te nyájadról, mint jó pásztor. Kérünk, fogadj bennünket kegyelmedbe, vezessél bennünket a te utaidon, szaporíts meg rajtunk a te áldásaidat, és tégy bennünket egyre inkább hálás gyermekeiddé, akik nem felejtkeznek el rólad, sőt, tudják, hogy egész életükkel adósak te neked. Így mélyítsed a mi hitünket, veled való kapcsolatunkat, most is, ebben az órában is. És leplezd le előttünk az igazságot önmagunkról, hogy megismerhessük magunkat, hozzád való viszonyunkat igazán akként, amiként azt te is látod. Köszönjük, hogy van lehetőségünk arra, hogy hozzád jöjjünk, hozzád siessünk. Segíts ebben, hogy megtehessük ezt. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és keressük ki, ha hallgassuk figyelemmel a 23. Zsoltárt, amely a heti Zsoltárunk, Bibliaolvasó kalauzunk szerint. A 23. Zsoltárban ezeket találjuk megírva. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Vannak olyan bibliai szakaszok, amelyek versenyre kelhetnek a világ legismertebb bibliai szakasza című válogatásban. Azt gondolom, hogy heti zsoltárunk, a 23. zsoltár minden bizonnyal megnyerné a legismertebb bibliai zsoltár kategóriát. Azt gondolhatnánk, és hajlamosak is vagyunk azt gondolni, hogy ami a legismertebb a Bibliából, az talán a legjobban értett is. Azonban hadd adjak annak a kételyemnek hangot, hogy ez így lenne. Nem biztos, hogy amit a leggyakrabban idézünk, vagy a legtöbbször hallunk, azt a legjobban ismerjük is. Sokak számára ugyanis ez a zsoltár csak egy szentimentális eszmefuttatás valami olyan idilli állapotról, amely az emberek döntő többségének sohasem adatik meg ebben a földi életben. Sokan ismerik ezt a zsoltárt, de úgy gondolják, hogy ez nagyon messze van attól, amit én élek, meg ahogyan én élek. Olyan ez, mint egy álom, mint egy mese. Megint mások, mivel általában temetések kapcsán hallják ezt a zsoltárt, arra gondolnak, hogy azok a dolgok, amelyek itt le vannak írva, a halál utáni állapotra vonatkoznak. Hát biztos a halottakra nézve igaz az, amit ez a zsoltár elmond és leír nekünk, és ezt egy nagyon megnyugtató dolog egy temetésen hallani, és az elhunytra vonatkoztatni. Hogy bizony neki már ilyen jó dolga van. Vannak aztán, akik egy érett, felnőtt férfit látnak a szavak mögött, aki ugye meg is nevezi magát, Dávid ez a személy, az ő zsoltára ez, akiről tudjuk ráadásul, hogy élete kezdetén, fiatalságában pásztorként juhokat őrzött. Szóval sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy érett felnőttként saját tapasztalatait, saját természetének jellemvonásait vetítette rá Istenre. Azt, ahogy a nő bánt a juhokkal, azt vetítette ki Istenre, és igényelte Istentől, hogy Isten is így bánjon ő vele. Nos, nem tudom, hogy mi mit gondolunk e zsoltár hallatán, de bátorítom a testvéreket minden időben arra, hogy igyekeznünk és törekednünk kell annak az értelemnek a megragadására, amely eredetileg megfogalmazódott e zsoltár mögött is. Leginkább arra kell gondolnunk, mert a lejegyzett tények Istennel kapcsolatosan, amit olvashatunk ebben a zsoltárban, ezt támasztják alá, hogy Dávid ezt a zsoltárt már királyi jóléte idején írhatta meg. Nem akkor írta meg, amikor fiatalként ott a nyájat őrizgette kinn a mezőn, hanem bizony akkor, amikor sok-sok viszontagság után, mint király, nagy jólétben élt. A zsoltár ugyanis vallomás, más szóval, vagy mai szóval így mondjuk, hogy bizonyságtétel arról, amit a zsoltáros átélt és átél, és amiben a zsoltáros bizonyos a jövőjét illetően. Ebből pedig az is következik, ha a Zsoltár eredeti értelmét kutatjuk, hogy ez a Zsoltár bizony nem mindenkié. Azaz nem általános érvényűek az olvasottak és az itt megírtak abban a tekintetben, hogy minden ember életére nézve mindig igaz legyen az, amit itt olvasunk. Egy olyan ember vallomása ez, aki fiatalságában, majd érett férfi korában, sokféle kihíváson, megpróbáltatáson, üldöztetésen, életveszélyen esett át, most jól létben él, mert Isten kiszabadította, megszabadította őt, és most Istent dicséri, és ajánlja is nekünk olvasóknak ezt az Istent, mint egyetlent, akire neki minden időben szüksége volt, van és lesz. Azt kell mondjam a testvéreknek, hogy nem szentimentális álmodozás az, amit itt olvasunk. Nem általánosan a halál utáni idilli állapotról szóló képzelgés, amit itt olvasunk. Nem a saját jellem kivetítése Istenre, hanem tapasztalatokon nyugvó bizonyságtétel és elhatározás az, ami ebben a Zsoltárban előttünk áll. És nyilván ez azt jelenti, hogy azoké ez a Zsoltár, akik Dávidhoz hasonlóan életük megpróbáltatásai közepette megtapasztalták, és soha elfeledni nem akarják Isten hozzájuk való jóságát. Lehet, hogy kiábrándító, de azt kell, hogy mondjam, hiába olvassák ezt a Zsoltárt egy olyan ember temetésén, aki Istennel nem volt szövetségben. Ránézve semmit sem jelent. A Zsoltár ugyanis, ahogy mondtam, nem mindenkié. Hogyan kezdődik ez a Zsoltár? Úgy kezdődik, hogy Dávid, a Zsoltár író kijelenti, az Úr az én pásztorom. Ha a Zsoltár első négy versében használt képhez igazodunk, akkor ki kell mondjuk azt, testvérek, hogy a legtöbb ember Dávid idejében sem, meg ma sem akarja, hogy neki pásztora legyen. Ha ezt a képet követjük, és ebben a képben mi juhoknak látjuk magunkat, akkor bizony ki kell ezt az igazságot mondanunk. A legfőképpen az ember azt nem akarja, hogy az ő pásztora Isten legyen. Általában nem akarjuk, hogy pásztorunk legyen, de ezen belül meg végképp nem akarja az ember, hogy Isten legyen a pásztor. A Biblia azt tanítja nekünk, hogy az ember az Édenkertben függetleníteni akarta magát Istentől, és ezért a függetlenségéért harcol azóta is. Minden generáció, minden egyes tagja. Legfőképpen úgy harcolunk a függetlenségünkért, hogy nem veszünk tudomást Istenről. Úgy csinálunk, mintha Isten nem lenne. Mintha csak levegő lenne. Mintha csak egy szó lenne az Isten. És sokan még attól is tartózkodnak, hogy egyáltalán nevét kimondják Istennek. Azt gondolván, hogyha nem beszélünk róla, akkor Isten nincs. Meg ha nincs, akkor minek beszélni róla? Az ember tagad. És ha nincs Isten, akkor én független vagyok. De az ember úgy is harcol a függetlenségéért, hogyha mégis találkozik Istennel, ha mégis begyalogol egy olyan helyre, egy templomba, egy temetésre, egy esküvőre, ahol beszélnek neki Istenről, ahol találkozása van Istennel, akkor a legtöbb ember ezek után elkezd az ellenkező irányba szaladni. Azért, mert az ember függetlenedni akart és akar Istentől. Ez azt jelenti, hogy az ember úgy éli meg az életét, gyermekségétől késő öregségéig, hogy nem mondja ugyan ki, de ez az attitűdje, nekem ne diktáljon senki. Rajtam ne uralkodjon senki. Ez a mi életvitelünknek egy ilyen ki nem mondott motivációja, mozgatója, hogy az ember rühelli azt, amikor valaki nekem diktál, amikor valaki rajtam uralkodik. És ezt nem tűrjük. A természetünk az ellen van, hogy levetkőzzünk magunkról mindenféle ilyen dolgot. A gyermekek engedetlensége mögött is ez van. Milyen hamar megjelenik ez az attitűd az életünkbe. Nekem ne diktáljon senki. Sokszor elmondom nektek, nem tanítjuk a gyermekeinket az engedetlenségre, mégis olyanok lesznek. Mert ez az ember természete. Isten negligáljuk, ha találkozunk vele, valami utal az Istenre, akkor meg tűzünk a másik irányba. Akkor menekülünk ezelől az egész elől. A világon csak kevés ember van, aki elmondhatja, sőt, akik félelem nélkül meg is vallják Dáviddal együtt, hogy az Úr az én pásztorom. Mert ez a vallomás azt jelenti, hogy már nem tagadom, már nem menekülök előle, hanem elismerem, nem csak azt, hogy ő egy pásztor, hanem azt, hogy ő az én pásztorom. Magyarán azt ismerem el, hogy összetartozunk. És szeretném a figyelmeteket fölhívni arra, hogy ebben a képben Dávid úgy beszél az Úrról, mint pásztorról, magáról meg, mint juhról. És ez nem csak a természetből vett kép miatt van így, hanem pontosan azért, mert kifejezi a mi összetartozásunknak a mikéntjét, a minőségét, a hogyanját. Úgy tartozunk össze, hogy Isten a pásztor, én meg a juh. Ez a kép azt mondja el, hogy mi úgy tartozunk össze, hogy nem vagyunk egyenlőek. Mi nem egy szinten állunk, hogy még világosabb legyen, mi úgy tartozunk össze Istennel, hogy nincs demokrácia közöttünk. Ő a pásztor, én meg a juh vagyok. Az Úr az én pásztorom. Óriási különbség az egyenrangúság, meg az, amit ezzel a képpel Dávid kifejez. A pásztor intelligenciája, a pásztor értelme, a pásztor érzelmi képessége, akarati elkötelezettsége nem összemérhető a bárányéval. No testvérek, ilyen emberből, aki legelőször is érti, másfelől pedig éli ezt, nem sok van ám a földön. És szomorú, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem sok ilyen ember van még az egyházakban sem, a gyülekezetekben sem. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy ti milyen emberek vagytok. Pásztor nélküli emberek vagytok, vagy olyanok, akik Istenben már látjátok és valljátok, meg élitek is a jó pásztort. Könnyen mondjuk mi ezt a Zsoltárt, az Úr az én pásztorom, de tényleg úgy van? Pásztor ő az én életem fölött? Vagy úgy vagyok vele, hogy hát van egy társam. Olyan, mint én. Olyan, mint én. Aztán ketten segítgetjük egymást. Hol én őt, hol ő engem. Olyan jó lenne tisztázni az életünkbe, hogy Istennel milyen nexusban vagyunk, mi testvérek. Tudom ezt mondani, hogy Istennel kapcsolatom van? Vagy még inkább menekülő félben vagyok? Vagy netalántán annak ellenére, hogy itt vagyok a templomban, tagadó ember vagyok. Elismerem őt? Vagy ilyen demokratikus módon gondolkozom róla? Persze tudom, mert a mai ember ilyen, meg úgy tűnik nekünk a KT-ból, hogy a régiek is ilyenek voltak egyébként, hogy azt kérdezitek és azt kérdezzük, hogy de mi haszna van és mi haszna lenne ennek? A KT-ban is nagyon sokszor hangzik így a kérdés, hogy mi a hasznunk ebből? Úgy látszik, az emberek már akkor is így gondolkoztak, mint a mi modernek, hogy hát jó, csinálunk mi valamit, megengedünk mi valamit, de mi a hasznunk ebből? Hiszen tudjuk, hogy minden kötelék súlyos teherré válhat. Ez a tapasztalatunk. Minden kötelék. Amikor fölveszünk egy hitelt, akkor egy kötelék alakul ki köztünk meg a bank között. Súlyos teherré válhat. Amikor férhez megyünk, vagy feleségül veszünk valakit, akkor egy kötelék alakul ki közöttünk, ami súlyos teherré válhat. Megkérdezitek, hogy megéri oda kötözni magunkat Istenhez? És ha megéri, akkor miért érné meg nekem az, hogy oda kössem magam Istenhez? Mi hasznom lesz és van ebből? Dávid arról tesz bizonyságot, hogy megéri az embernek oda kötnie magát Istenhez, és azt is elmondja nekünk, hogy miért. Erről szól a Zsoltár. És ha ezt egy szóval össze akarom foglalni, amit Dávid ebben a Zsoltárban nekünk leír, amiben megjeleníti azt, hogy mi a hasznunk abból, hogyha Istenhez kötjük magunkat, akkor ezt az egy szót így tudnám mondani nektek, hogy Dávid arról tesz bizonyságot ebben a Zsoltárban, hogy Isten gondviselő. Hogy Isten gondviselő. Ez pedig nem csak abban a szűk értelemben értendő, hogy Isten segít, amikor bajban vagyok. Hanem a Zsoltár szerint úgy értendő az, hogy Isten gondviselő, hogy a jó pásztor a juh előtt járva az őt követő juhokat a nekik megfelelő módon és mértékben táplálja, jól tartja, felüdíti, oltalmazza, védi, vigasztalja, sőt, még arról is beszél Dávid, hogy megdicsőíti a juhait ez a pásztor. Drága testvéreim, jó ezt a szót hallani, hogy Isten gondviselő, de nem mindig töltjük meg ezt azzal a tartalommal, ami a Zsoltár szerint Isten gondviselésébe beletartozik. És olvassuk csak el újra meg újra ezt a Zsoltárt, és nézzük csak meg, hogy Isten, mint gondviselő, az őt követőt a neki megfelelő módon és mértékben táplálja, jól tartja, felüdíti, oltalmazza, védi, megvigasztalja, sőt, meg is dicsőíti. Ez mind-mind beletartozik abba, hogy Isten gondviselője az ő juhainak, az ő gyermekeinek. És éppen ez az a másik ok, amiért ez a Zsoltár nem mindenkié. Mert testvérek, ez a haszon, ez nem mindenkinek kell. Bármilyen furcsa, bármilyen sok jó és pozitív tartalma van annak, hogy Isten gondviselő, mégis azt kell mondjuk, hogy Istennek ez a gondviselése nem minden embernek kell. Miért? Azért, mert az ember egész életében az elbizakozottság kísértésébe, meg a bűnébe is esik. Gyerekkorunkba is beleestünk, mikor még nem tudtunk járni, de annyira elbizakodottak voltunk, hogy már nem kellett a szülő, hogy segítsen, meg tartsa a kezünket, mert mi már bizonyítani akartuk, hogy megy ez egyedül is. És az ember akkor szokott a legnagyobbakat esni. Amikor be akarja bizonyítani, hogy megy ez nekem egyedül is. Testvérek, nagyon sokáig az ember, ahogy tudatosodik, úgy gondolkozik, hogy nekem még nincs szükségem gondviselőre. Ez a fiatalnak a gondolkozása. Nekem még nincs szükségem. Növök, erősödök, izmosodok, okosodok. Nekem még nincs szükségem gondviselőre. Kösz Isten! Rendes vagy, de nekem még nincs szükségem rád. Aztán vannak olyan emberek, akik úgy gondolkoznak, hogy nekem most nincs szükségem gondviselőre. Jó, néha-néha kell, de most nincs szükségem gondviselőre. Sokan vannak, akik találkoznak Istennel, hallanak róla, és azt mondják, köszönjük, most nem kell. Majd szólok, ha szükségem lesz rád. És vannak olyanok, akik elbizakodottságukban abba a bűnbe esnek, hogy azt mondják, nekem már nincs szükségem gondviselőre. Én olyan jól összeszedtem magam, én olyan jól el vagyok, hogy nekem már nincs szükségem gondviselőre. Már állok a saját lábamon. Én mindent jól kialakítottam. Működik az életem. Nekem már nincs szükségem gondviselőre. Milyen naív is az ember, testvérek. Milyen naívak is vagyunk. Akár úgy gondolkozunk, hogy még nincs szükségem gondviselőre. Akár úgy gondolkozunk, hogy most nincs szükségem gondviselőre. Vagy ha beleestünk abba a gőgösségbe és elbizakodottságba, hogy nekem már nincs szükségem gondviselőre. Milyen naívak is vagyunk. Még azt sem ismerjük fel, és azt sem ismerjük be, hogy az a világ, amiben élünk, az nem miattunk működik úgy, ahogyan működik, hanem éppen Isten gondviselése miatt. Testvérek, elragadtatjuk magunkat, és azt mondjuk, hogy még most, meg már nincs szükségem a gondviselőre, úgy, hogy a levegő, amit beszívunk, az Isten gondviseléséből van itt a földön. Úgy, hogy a talaj, ami nálunk, az Isten gondviseléséből van a lábunk alatt. Úgy, hogy a pad, amiben ülünk, a lakás, amiben hazatérünk, a sejtjeink, azok azért működnek úgy, mert Isten gondot visel rólam és rólunk. Milyen naív az ember, amikor azt mondja, nekem még, nekem most, nekem már nincs szükségem az Isten gondviselésére. Milyen naív az ember, hogy az Isten által gondviselt világban eltölti a napjait, és bolond módon azt gondolja, meg sokszor ezt hirdeti teli szájjal, hiteti magát, a környezetét, hogy nekem még, most, meg már nincs szükségem gondviselőre. Testvérek, vizsgáljuk meg az életünket, hogy nem estünk-e ebbe a hamis önáltatásba. Nem estünk ebbe a hamis önáltatásba. Olyan sokszor hallom emberektől azt, hogy jól el vagyunk. Jól el vagyunk. Kösz Isten, maradj, ne fáradj. Mi itt jól el vagyunk. Dávid éppen a legnagyobb békéje, éppen a legnagyobb jólléte, győzelmei után és idején emlékezteti a lelkét. Mire? Arra, hogy mindez, amiben én vagyok, az Úrtól van, egyedül az Úrnak köszönhető, és ő nélküle nem maradhat az enyém. Ebben a Zsoltárban ezt írja le nekünk Dávid. Azt írja le nekünk azt a meggyőződését, hogy nekem mindig szükségem van az Úrra. Nem csak volt szükségem az Úrra, hanem van és lesz szükségem az Úrra, méghozzá, mint gondviselőre. Talán még jobban megértjük azt is így, testvérek. Dávid életét viszonylag részletesen ismerteti velünk a Szentírás. Ezt olvassuk most az Ószövetségben. Megértjük azt is, hogy Dávid miért engedett végül mindig az Úrnak. Tudjátok, Izrael legnagyobb királyaként tartják számon. De a legnagyobb dolgokat nem Dávid tette egyébként. Nagyon sok fontos dolgot tett Izraelbe. De a legnagyobb dolgot az Istennel való kapcsolatában élte oda Izrael színe elé. Dávid mindig engedett végül az Úrnak. Élete kihívásaiban hagyta, hogy az Úr vezesse. Azt az embert, Sault, aki őt halálra üldözte, Dávid többször megölhette volna. De Dávid hagyta, hogy az Úr vezesse. És többszörösen is életbe hagyta Sault, amikor megoldhatta volna a saját életének a kérdéseit azzal, hogy megöli őt. Hallgatott az Úrra. Olvastunk arról, hogy hogyan csalta el egy hadvezérének a feleségét. Hogyan ejtette teherbe? Hogyan ölette meg ezt a hadvezérét? És olvastunk arról is, hogy Isten hogyan ítélte meg Dávidot. Hogy hogyan leplezte le Dávidot. És arról is olvastunk, remélem emlékeztek rá, hogy Dávid hogyan alázta meg magát Isten előtt. Hogyan hajtotta meg magát Isten ítélete előtt. Azt is olvastátok, hogy amikor lelkesen építeni akarta az Isten házát, és az Isten azt mondta neki, hogy nem, akkor Dávid nem vitatkozott Istennel. Pedig egy jó dolgot akart, egy nagyon jó dolgot akart, de az Isten azt mondta neki, hogy nem. És Dávid nem vitatkozott, nem győzködte az Istent. Miért? Mert tudta, és egyre jobban tudta, hogy az Úr csodálatos gondviselő, akire rá kell hagyatkozni, akire hallgatni kell, akit követni kell, mert ez van az ember életének hasznára. Mert valójában mindenhez a pásztor ért. Dávid megértette azt, hogy ha én juh vagyok, akkor nekem egy dolgom van, hallgatnom kell a pásztorra, és követnem kell őt. Mert kettőnk között óriási a különbség. Én sehova nem látok, semmit nem látok, a pásztor meg mindent tud. És mivel ő jó pásztor, ezért az van az én hasznomra, ha hallgatok rá. Hadd mondjam így nektek, remélem nem értitek félre, hogy Dávid rájött arra, hogy Istenben vakon kell bízni. Nem azt jelenti, hogy Dávid bigott életet élt, hanem azt jelentette, hogy amikor Isten megítélte, akkor tudta, hogy jogos ez az ítélet, meg kell magam aláznom. Amikor az Isten visszatartotta, akkor tudta Dávid, hogy ezt kell tennem, mert ez lesz az én javamra. Amikor az Isten eltiltotta őt jó dolgoktól, akkor Dávid tudta, értette, fölfogta, hogy ez lesz Istennek dicsőségére és az én javamra. Nem kell kardoskodnom Isten előtt, mert mindenhez ő ért a legjobban. Mert ő a pásztor, én meg csak olyan vagyok, mint egy juhocska. Nem vagyunk összemérhetőek. Testvérek, ahogyan mondtam nektek, ez a Zsoltár nem mindenkié. Noha a legismertebb Zsoltár, mégsem mindenkié ez a Zsoltár. Csak azoké ez a Zsoltár, akik Dávid lelkületével néznek az Úrra. Akik azzal a bizalommal, azzal a hittel, azzal az alázattal, engedelmességgel tekintenek az Úrra, mint jó pásztorra, ahogyan ez Dávid is tette. A tiéd ez a Zsoltár, testvér. Így tekintesz Istenre? Így tekintesz az Úrra? Ha még nem, akkor hadd hirdessem, a tied lehet ez a Zsoltár. Ne féljünk kimondani azt, hogy ez a Zsoltár még nem a miénk, mert az nem azt jelenti, hogy örökre le kell mondanunk erről a Zsoltárról. Ha kimondjuk, hogy ez a Zsoltár bizony még nem a miénk, mert mi Istennel nem vagyunk ilyen kapcsolatba, akkor értsük meg, hogy ez a Zsoltár mégis a miénk lehet. Állj az Úr elé, vald meg előtte bűnbánattal az elbizakodottságodat, önhittségedet, gőgösségedet, vald meg előtte, hogy sok hamis dolgot feltételeztél róla, és adjad a szívedet neki. Mondd ki napról napra, tudatosítsad magadban percről percre, hogy nekem az Úrra van szükségem. Mert a létem is ő miatta van. A közeg is, amiben élek, ő miatta van. Hogy tudnám én függetleníteni magamat tőle? Csak azoké a menny dicsősége, az örök közösség Istennel, akik így ebben a viszonyban élik meg Istennel az életüket itt a földön. Ezért hiába hangzik el egy olyan temetésen ez az ige, ahol az elhunyt Istenre fittyet hányt. Ne áltassuk magunkat, testvérek. Csak azoké a menny dicsősége, erről is beszél Dávid a jövőről, az örök közösség Istennel, akik ebbe az örök közösségbe itt a földön belépnek, ezt szomjazzák, ezt tudatosítják magukba, és ebben élik meg az életüket. Ne áltassuk magunkat. Akinek nem kell a jó pásztor, jó pásztorként itt a földön, akinek nem kell a szoros életközösség itt a földi életben Istennel, azért nem lesz a mennyei örök Istennel való életközösség sem. Mindaz, amiről a Zsoltárban olvasol és olvasunk, csak azoké, akik az Úr Jézus Krisztus nyájába, az Isten nyájába tartoznak. Ezért, testvérem, ha hallod az ő hívását, akkor induljál, ne késlekedjél, adjad magadat, egész életedet, szívedet ő néki. Amen. Gyertek, testvérek, fennállva az 512. dicséretünk első és második versét énekeljük most el. az 512. dicséretünk első és második versét, szólj, szólj hozzám, Uram. És imádkozzunk, testvérek. Urunk, olyan könnyedén olvassuk, mondjuk ennek a Zsoltárnak a szavait, anélkül, hogy átgondolnánk, valóban igaz-e közted és köztünk mindaz, ami Dávid és közted igaz volt. Köszönjük, hogy most elcsendesítesz és elgondolkoztatsz bennünket, akik sokszor úgy gondolkozunk, hogy még most vagy már nincs is valójában szükségünk te reád. Könyörülj meg rajtunk, hogy eljuthassunk mindannyian arra személyes fölismerésre, hogy nélküled senkik és semmik vagyunk. Hogy eljussunk arra a fölismerésre, hogy te nem mi vagy. Hogy te nem ember vagy, hanem Isten vagy. Könyörülj meg rajtunk, hogy eljussunk arra a felismerésre, hogy te jót akarsz nekünk, és a köztünk lévő kötelék, ami életünknek igazi és örök hasznára köttetik meg. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, tisztítsd meg a mi gondolkozásunkat, és gerjeszél a mi szívünkbe őszinte vágyakozást arra, hogy mint juhok akarjunk te hozzád, mint pásztorhoz oda tartozni. Hogy így legyünk készek életünket minden időben, az örökké valóságra nézve, oda kötni te hozzád. Szíts fel bennünk a vágyakozást arra, hogy akarjuk érteni a te akaratodat, hogy akarjuk cselekedni a te akaratodat, hogy nyugtalanokká váljunk, amikor nem halljuk a te szavadat. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy élvezhessük végre a te gondviselésednek megnyugtató, megbékéltető, helyreigazító hasznát. Köszönjük neked, hogy lehet hozzád jönni, hiszen szól ma is a te hívogatásod. Magasztalunk téged azért, hogy mindenféle távolságból hozzád lehet sietni és szaladni. Segíts is, hogy ezt tegyük, a halljuk a te hívó szavadat. És könyörülj meg rajtunk, hogy akarjunk és maradjunk is mindig ott, a veled való szoros közösségben. Ebben légy segítségül az elkövetkezendő héten is, minden munkáinkban, családjainkban, munkahelyünkön. Könyörülj meg rajtunk, hogy hozzád tudjunk ragaszkodni teljes szívből és teljes lélekből. Kérünk, légy közel azokhoz, akik szenvednek, akik vesztesek, akik gyászolnak, akiknek erejük fogytán, hogy megérthessék azt, hogy te reád van szükségük. És hadd kérjünk most azokért is, akik jólétükben elfeledkeznek te rólad, egyre komolytalanabbul gondolkoznak te felőled. Ébrezgesd őket arra föl, hogy semmiük nincs, amit ne tőled kaptak volna. És ha te nem maradsz mellettük, mindent elveszthetnek. Úrunk, óvjál meg bennünket a gőgösségtől, óvjál meg bennünket az elbizakodottságtól, de munkáld bennünk az igaz hitet, alázatot, a neked való engedelmességre való készséget. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Gyertek testvérek, fennállva folytassuk könyörgésünket, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavait mondjuk fennhangon. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és énekléssel zárjuk be Isten tiszteletünket. A 469. dicséretünket fogjuk énekelni, mind az öt versével. A 469. dicséretünk, az Úr Jézus Krisztusról szóló vallomásunk, Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet.